Kedves gyerekek, egy ismert gyerektörténetet fogok mondani, de azért mondom el, mert ma kezdődik, úgy hívják, hogy őszi imahét. Mi van ősszel, gyerekek? Mi? Lehullanak a levelek, milyen az időjárás? Igen, kezd hidegre fordulni. De ennél fontosabb, gyerek Karolina, csücsüljél te is le, ennél fontosabb azonban, annál fontosabb, minél inkább hideg van kint, hogy belül a mi szívünk meleg legyen, igaz? Hát képzeljétek el, egy meleg szívű kislányról mondom el a történetet, aki ismeri, az is azért figyeljen. Az történt, hogy Betty nagymama, aki minden alkalommal, minden szerdán 5 órakor fölkészült és elindult a gyülekezet felé, mert imaóra volt, eltörte a lábát, és szomorúan üldögélt, úgy, mint most az Adél a fekvő gipszében. És jött a kis unokája, kis Zsuzsika meglátogatni, és mindenféle módon hozott neki rajzot, hozott neki gyümölcsöt, és mindenféle módon próbálta vigasztalni Betty nagymamát, hogy szegény eltörte a lábát, és azt gondolta, hogy azért szomorú, mert fáj a lába. És egy időbe telt, mire a Betty nagymama mondta, hogy dehogy is, hát nem is fáj már, Adél, neked fáj a lábad? De az első nap fájt, még a második nap is. Ugyanígy volt ő is, de az első nap neki fájt, de már a második naptól nem igazán, csak hát ugye nem tudott mozdulni, Adélt is úgy kellett most behozni. És azt mondta, hogy tudod, azért vagyok nagyon szomorú, mert tudod, milyen nap van ma, Zsuzsika? Tudom, szerda. És tudod, szerdán én mindig megyek a gyülekezetbe, mert akkor imaóránk van. Mert az Úr Jézus azt ígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, ott van Jézus köztünk, és akkor meghallgatja az imánkat. És tudod, bár nagy a gyülekezetünk, de minden szerdán ketten szoktunk lenni. A lelkész, aki megtartja az imaórát, meg én. És most nincs, aki menjen, én vagyok a ketteske, a kettes számú. Ugye a kettőből. És most nincs, aki menjen, egyedül lesz a lelkész, nem fogja meghallgatni az Úr Jézus az imádságot. Ezért vagyok nagyon szomorú. Zsuzsika azt mond, gondolkodik, aztán azt mondta, egyet se búsulj, Betty nagymama, tudod mit? Ma én leszek a kettes számú. Nagymamának felvidult az arca, tehát tudod, hogy hol a gyülekezet, nincs is messze, kicsi is ez a városka, vagy inkább faluban lakunk, teljes biztonsággal csak végigmész itt az utcán, megérkezel a gyülekezetbe. Tényleg lennél te a kettes számú? Az nagyon jó, mert akkor az Úr Jézus meg fogja hallgatni ma is az imádságot. Persze, nagymama! És a Zsuzsika már készülődött is, nagymama szépen megfésülte, oda vitte neki a fésült, hogy fésülje meg, a kezében a Biblia, beletette egy kis táskába, és elindult nagy ünnepélyesen az utca túl só végébe, a gyülekezetbe. Útközben megállította őt Jancsi bácsi, és mondta neki, hogy Zsuzsika, hova mész ilyen nagy határozott léptekkel? Ó, Jancsi bácsi, én megyek a gyülekezetbe, ma én leszek a kettes számú. Mi leszel, Zsuzsika? Ma én leszek a kettes számú. Na, hogy kettes számú? Hát tetszik tudni, vett egy mély lélegzetet a Zsuzsika. Betty nagymama eltörte a lábát, és ő szokott minden szerdán menni a gyülekezetbe, amikor imaóra van, és ott ugye tudod, János bácsi, hogy csak a lelkész szokott ott lenni, és a nagymama a második, és az van az igében megírva, hogyha ketten vagy hárman összegyűlnek, akkor van ott Jézus köztünk, és hogyha most Betty nagymama nem lesz ott, akkor csak a lelkész bácsi lesz egyedül, és akkor az Úr Jézus nem tudja meghallgatni a lelkész imáját. És ezt gyorsan eldarálta Zsuzsika. És akkor erre János bácsi nagyot nézett, a Jancsi bácsi, mélyen a Zsuzsika szemébe, és most te leszel a kettes számú? Igen, én fogok most imádkozni a lelkészre, mert egyébként a gyülekezetünkben nem lesz imaóra. És ezzel Zsuzsika ment tovább határozott léptekkel. Megérkezett a gyülekezetbe. A gyülekezetbe nagyon óvatosan lépett be, úgyhogy nem is hallotta igazából a lelkész, hogy valaki betoppant, már ugye elmúlt 6 óra, amikor kezdődött az imaóra, És hát a lelkész láthatóan szomorúan üldögélt magában, olvasta a Szentírást, hiszen nem jött a kettes számú, most akkor ki fogja meghallgatni az imádságokat. És amikor Zsuzsika szép lassan odament, szinte meg is ijesztette a lelkész bácsit, mert csak akkor szólalt meg, amikor ott volt már mögött, és mondta, hogy én vagyok Zsuzsika, a Betty nagymama üdvözletét küldés azt üzente, hogy ne tessék búsulni, mert én veszek ma a kettes számú, és meg tudjuk tartani az imaórát, mert ahol ketten legalább összegyűlnek, hogy Jézus ott van, és meghallgatja az imádságot. Lelkész megfordult, és boldogan mosolyogva nézett Zsuzsikára, és azt mondta, akkor kezdjük az imaórát. El is kezdték, olvastak az igéből, énekeltek, majd leborultak ketten imádkozni. Először Zsuzsika imádkozott, majd pedig a lelkész. És amikor végzett a lelkész is az imádsággal, és éppen föl akartak állni, akkor hirtelen egy harmadik imádság is elindult, és elkezdett valaki imádkozni. Majd amikor befejezte, egy negyedik, egy ötödik, és egészen tizen imádkoztak. Majd amikor fölálltak az imádságból, a lelkész teljesen megzavarodva nézett vissza, honnan jött ide ez a sok ember? Még sose jöttek ide imaórára, hiába hirdeti meg az imaórát, mindig csak Betty nagymama és a lelkész jönnek. És ott állt Jancsi bácsi, és elmondta a lelkésznek, tudod, amikor jöttem az úton, és összetalálkoztam Zsuzsikával, és elmondta, hogy ő hova indul, és miért, nagyon elszégyeltem magam. És amikor találkoztam Károly barátommal, elmondtam neki. Ő elmondta Máriának, Mária elmondta Józsefnek, József meg elmondta Péternek, hát így jöttünk össze tizen. És onnantól kezdve minden szerdán legalább 10 ember összegyűlt az imádságházába. Látjátok, a kisgyerekek, ők is tudnak tenni. Azt hiszitek, hogy ti fiatalok vagytok, kicsik vagytok, ti teket talán nem is tud úgy használni az Úr Jézus, pedig dehogy nem. Amikor mi teljesen odaszánjuk magunkat a jó Istennek, akár kicsik vagyunk, akár nagyok, az Isten sok-sok dologra és nagy dolgokra tud bennünket használni. Csak őket, csak Jézus szeretnünk kell, és őt követnünk mindig. Köszönöm a figyelmet. Akkor most az imaóránk révén, ugye őszi imahét következik, ezért is választottam ezt a gyermektörténetet, mert ez is az imádságról szól. Nem tudom, hogy esetleg felismertük-e hasonlóságot a történetbeli gyülekezet, meg egyes adventista gyülekezetek között az imaórák intenzitását, látogatottságát tekintve. Van esetleg némi hasonlóság alkalmanként, ha bemegyünk egy adventista gyülekezetbe, egy imaórára, vajon kit látunk ott? Azt, aki tartja az imaórát, és maximum egy-két nagymamát, igaz? Sokszor így van. Pedig az imádság az rendkívül, ha valaha, akkor most rendkívül fontos a mi életünkben. Ez a mai alkalom, amikor átvesszük az imaóránk anyagát, akkor tudjátok, hogy ezt nem én olvasom itt, vagy nem ti olvassátok itt, nem mi hangoztatjuk ezt, hanem ezt a generálkonferencia elnöke mondja most nektek. Láthatjátok, akiknek megvan az írásos anyag, hogy a szerzője Ted Wilson. A szombati, azaz a mai anyag, az a címe, hogy erő a munka befejezéséhez. A hármas angyali üzenet hirdetése. Amikor azt írja Ted Wilson ennek az egész anyagnak az elején, hogy ahogy olvassátok is, hogy egy rendkívüli időben élünk. Amikor azt írja, hogy akik rá tudnak hangolódni a bibliai proféciákra, felismerik, hogy Isten valami szokatlant tesz, és teljes szívvel hiszem, mondja a generál konferencia elnöke, hogy Jézus eljövetele nagyon közel van. Amikor olvastam azt a Amikor olvastam azt a cikket, ami leírta az október 10-én mondott beszédét Ted Wilsonnak, nagyon a lelkembe hasított, mert azt mondja, hogy itt van az ideje annak, hogy hirdessük a hármas angyali üzenetet, és különösen, nem tudom, olvastátok-e, akik annak van az Újpest listád hozzáférés a listához, elküldtem ennek két részletét. Az első részlet az volt, különösen a harmadik angyal üzenetét hangos kiáltással. Nem tudom, hogy amikor eszetekbe jut a proféciai idővonal, akkor a hangos kiáltást a szóba teszitek a történelem idővonalán. Mennyire a vége fele? Mikor van a hangos kiáltás? Ellen White Nagy Küzdelem című könyvében olvashatjátok, és nem csak a Nagy Küzdelemben, hanem hogyha megnézitek a Szentírást, Jelenések könyvében, a második vers a 18. fejezetben, ott valami érdekeset olvasunk, azt mondja, hogy ott egy angyal, aki megismétli a második angyal üzenetét, azt mondja, hogy teljes erejéből nagy szóval mondja, és hogyha a 14. fejezetet is megnéztek, a 7. vers azt mondja, hogy nagy szóval, ugye? A 14:7, ezt mondván nagy szóval az angyal, és ezt ismétli meg a 9. versben. 9. vers pedig azt mondja, és harmadik angyal is követi azokat, mondván hogyan? Nagy szóval. A nagy szóval, ugye ez egy régies kifejezés, mit jelent ez ma? Hangosan, vagy még, hogy mondja? Kiáltva, igaz? Határozottan kiáltva. És ez a hangos kiáltás, hogy definiálja ezt Ellen White? Emlékeztek rá, hogy ezt a nagy hangos szót, hogy amikor ezt a hangos kiáltás időszakát, ezt hogy mondja, hogy mikor következik be, mi lesz rá a reakció, mi az az időszak, amikor ez... Amikor... Ugye két értelmezés van az adventista egyházban. Az egyik azt mondja, hogy amikor a vasárnap törvényt kiadják, akkor hangos szóval kezdi az egyház hirdetni, még hangosabb szóval azt, hogy a harmadik angyal üzenetét, mert akkor már ugye beteljesedik a harmadik angyalnak a kiáltásának a lényege. Mások pedig azt mondják, hogy ez a hangos kiáltás fogja a polgári hatóságokat arra késztetni, hogy meghozzák ezt a törvényt, a vasárnap törvényt. Akár így, akár úgy, vagy a kettő keveréke, akár így, akár úgy, tehát a hangos kiáltás mivel van, milyen eseménnyel van szorosan összefüggésben? A vasárnap törvénnyel. Az pedig hol a történelem idővonalán hol van? A hét csapás előtt közvetlen, nem? És engem ezért döbbentett le, mert a generálkonferencia elnöke, ha egy ilyen mondatot mond, azt én úgy gondolom, hogy nem csak egy retorikai szófordulatnak mondja, hogy itt van az ideje annak, hogy a harmadik angyal üzenetét hangos kiáltásként hirdessük. Nem véletlen, hát ezt mondta október 10-én, azt hiszem, amikor volt a generálkonferencia őszi időszakának a plenáris ülése szombaton, és ott délelőtt hangzott ez el. Nem véletlennek tartom, hogy maga az őszi hima hét anyaga is tulajdonképpen ezzel foglalkozik, a hármas angyali üzenettel. Tehát azt mondja, hogy teljes szívvel hiszem, hogy Jézus hamarosan eljön. Habár konkrét dátumot láthatjátok, ugye, ott az előjén is, bár konkrét dátumot senki sem szabad, nek sem szabad jövendőlnie, ám a Bibliában Isten sok jelet adott. És amikor látjuk ezeket, akkor azt mondja, egy picit lejjebb menve, 2 Krónika 7.14-ben, amit 2 Krónika 7.14-ben mond az Úr, azt nekünk is mondja. Valaki esetleg fölolvasná, 2 Krónika 7.14. Mi kell, hogy legyen a mi reakciónk erre? Amikor látjuk ezeket az eseményeket, látjuk azt, hogy ő biztos sokkal több, jobban látja, hogy mi folyik a háttérben, a világtörténelemben, a politikai háttérmozgásokban, mint mi. És nem véletlen, hogy kiadja ezt az üzenetet az advent világszíves népnek, hogy itt az ideje, hogy hangos kiáltással a harmadik angyal üzenetét hirdessük. Mi kell, hogy legyen az első reakciónk? Írja Ted Wilson, és idézi 2 Krónika 7.14-et. Ha esetleg valakinek megvan, legyen kedves, olvassa.
És megtalálta magát az én népem, amely nevelemről neveztek, és könyörög és kereti az én arcomat, és felhagyod ő bűnös életmódjával. Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom őket
földjükről.
Igen, köszönöm szépen. Ugye itt az első rész nagyon lényeges nekünk. Az a nép, amely Isten nevéről neveztetik. Ki az a nép? Hát mi? Nem tudom, hogy érzitek, hogy mennyire vonatkoztatható ez ránk, vagy rám. Én érzem, hogy magamra nagyon szükségem van arra, hogy megalázzam magam, mert én is Jézusról neveztetem. Ugye, amikor én azt mondom, hogy én keresztjén vagyok, ugye így eredeti szóval, azt tudjátok, mit jelent? Az eredeti középkori szó, amikor megnézitek a Bibliába, hogy ugye az antiokiaiakat először itt nevezték keresztjéneknek. Eredetileg csak ez a szó volt, és ez azt jelentette, hogy Krisztus követő, így van. Majd később az ellenreformáció idején jött be a keresztény szó, ugye, mint keresztkövetőt, de az eredeti szó az, hogy keresztjén, akik mi vagyunk, Krisztus követői. Az ő népe, mert mi róla neveztetünk. És hogyha mi róla neveztetünk, akkor nekünk meg kell aláznunk magunkat, azt írja, keresnünk kell Isten. Miért szükséges ez különösen, mielőtt miközben a hármas angyali üzenetet kell, hogy hirdessük? Miért szükséges ez? Tessék, mondjátok, miért szükségünkes ez? Nem? Senkinek nem? Igen, miért szükséges az, hogy 2 Krónika 7.14-et magunkével tegyük a hármas angyali üzenet hirdetésének idején?
Emberi erővel nem lehet
hirdetni. Hát igen, pontosan. Azt mondja, hogy fel kell hagynunk a mi milyen életmódunkkal. A bűnös életmódunkat. Hogy tudjuk úgy képviselni Isten üzenetét, ha azt mondhatják rá, hogy te beszélsz? Hát te mit csinálsz? Te se vagy külön. Ugyanúgy áthágod Isten parancsolatát, akkor mit beszélsz arról, hogy mennyire fontos lenne Isten parancsolatát megtartani? Ezt ugye ahhoz, hogy megkapjuk a Szentlélek kitöltetését, ahhoz nekünk ezt a felhívásnak eleget kell tennünk. Fel kell hagynunk a bűnös életmódunkkal, meg kell újuljunk, és be kell fogadnunk Istent. Ugye itt, hogyha megnézitek, fogadjuk be, higgyük el, újuljunk meg. Azt írja, hogy mielőtt még hirdetnénk, mármint a hármas angyali üzenetet, alól látjátok, először egyénileg is meg kell ismernünk azok tartalmát, be kell fogadnunk, el kell hinnünk, és meg kell újulnunk általuk. Hogyan hoznak megújulást életünkbe ezek az üzenetek? Ha meg magunkévá tesszük, akkor átalakítanak. Hogyan kéne, hogy látszódjék rajtunk, hogy átalakultunk? Szerintetek milyen változásnak kell, hogy végbe menjünk?
Ugyanolyan változásnak, mint például, hogyha ugye a Biblia tanulmányozó emberek vagyunk, akkor el kell gondolkozzunk azon, hogy mit tanít az alázatosságról. Például a Jóisten, amikor a prófétákat is elhívta, Mózest is, Hát 40 évet kellett megengedjen az ő életébe a pusztába, hogy megtanulja, hogy mit jelent az, hogy alázat. Az volt az igazi iskola. Meg Ábrahám, ugye, mikor kihívta Úrkazdumból. Ott kellett hagyja a házát, ott kellett hagyja mindenét, és el kellett menjen. Tehát, hogyha az Úr hív, akkor kell tudni menni. Kell tudni szolgálni, és kell tudni tenni a dolgát az embernek. Hát természetesen megalázkodva.
Köszönöm szépen. Ha a Jelenések könyve 21. fejezetének 8. verséhez megyünk, akkor ott felsorolja Isten azokat a pontokat, ezt most így beletenném ebbe az anyagba, hogy felsorolja Isten azokat, vagy Jézus azokat a tulajdonságokat, amik, hogyha bennünk maradnak, akkor semmiképpen nem mehetünk Isten országába. Hogy kezdi?
A gyávaság.
Igen, tehát egyszer a gyávaság. Nem tudom, hogy van-e bennünk alkalmanként gyávaság. Az Isten mellett kiállni, vagy sem. Ha minden alkalommal bátran ki tudunk állni, még akkor is, ha mindenki ellenünk van, Isten mellett, akkor nem vagyunk gyávák, akkor ez ránk nem vonatkozik. Hitetleneknek. Van-e rajtunk néha hitetlenség? Ha nem hisszük, és hitetlenség van bennünk, akkor, mert figyeljétek meg, a versnek a vége azt mondja, hogy azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Nagyon komoly dolog ez a hitetleneknek. Ugye az utálatosoknak, hát ezt most nem is tudom, hogy fogalmaznátok meg, hogy és utálatosoknak. Az utálatosságot... Így van. Tehát azoknak a paráznaság és a bűbájosság és a bálványimádás is mind utálatosság Isten előtt, ugye? A gyilkosoknak hogyan ölhetünk? Igen. Tehát nem véletlen, hogy a szombatiskolán úgy próbáltam kihangsúlyozni nektek a hallgatásnak az erényét. Mert gondoljátok meg, hogy az, aki gyilkos, az nem mehet be Isten országába. Márpedig, ha mi a nyelvünkkel ölünk, tehát minden szót, ami kijön a szánkon, sokkal jobban itt az idő megfontolni, hogy mi jön ki a szánkon. És még van itt, és minden hazugoknak. Mit ért itt az ige a hazugokon? Tessék.
Vizsgálták, hogy mennyik hazudnak az emberek, és hogyan teszik ezt, és egy döbbenetes eredményre jutottak. Azt tapasztalták, hogy egy átlag ember az egy 10 perces beszélgetés során kb. 60-szor hazudik. És ezt és úgy tudják ellenőrizni, hogy hazudik egy ember, hogy az ember, figyelték az aggullámokat, és minden egyes alkalommal az agyunk jelzi, hogyha mi hazudunk. Tehát az agyhullámok nem tudják letagadni, tehát teljesen látszik, hogy mi hazudunk. És azért döbbenetes ez, mert bennem úgy csapódott le, hogy én magamban is nagyon-nagyon gyakran észrevettem, hogy nem a teljes igazságot mondom el, vagy nem éppen, ami a legbelül van, szívemből fakadó dolog, azt mondom, hanem csak úgy rávágok valami egyszerű válasz.
Igen.
És ilyenkor mindig eszembe jut, hogy na most biztos, hogyha lenne egy LK-s, vagy emberi, akkor egy hazugságban, akkor biztos, hogy eredmezni azt, hogy én ezt hazudtam. És ez nagyon-nagyon durva dolog, hogyha belegondoltam, hogy olyan szinten tisztákat kell lenni a végidőben a népnek, hogy a szíve teljességéből szóljon a szállít, és a szállítban nincs álnokság, semmi, a legkisebb sem.
Köszönöm szépen. Még ha a Jelenések könyve 22. fejezet 15. versének a versét megnézzük, ott azt írja az ige, hogy de kint maradnak, mármint hogy a kapukon kívül maradnak, azt mondja, az ebek, bűbájosok, paráznák, gyilkosok, bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Tudjátok, itt különösen a hazugság arra vonatkozik, amikor nem az igazságot mondom, hanem szeretem egy kicsit elferdíteni az igazságot, és úgy hirdetni az embereknek. És ezért mondja azt itt a 19. vers, ha valaki elvesze profétálás könyvének beszédéből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből, és azokból, ami könyvben megírtak. Tehát tulajdonképpen, ha 18 vers szerint pedig, ha hozzátesz, akkor is. Tehát az is a hazugság, ha mi nem a teljes igazságot hirdetjük, hanem elfedítjük. És talán ezt kevésbé szoktuk figyelni, és ez nagyon fontos, hogy meglássuk. A Karolina megvan? Jó. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mit mond ennek a résznek a végén Ted Wilson. Azt mondja, hogy megbízásunk magától Jézustól származik, ahogy ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk. Ugye melyik fejezetben? Hogy a megbízásunk Jézustól származik? Melyik a miért nekünk, szóval melyik fejezet szerint Jézustól származik, honnan, melyik proféciát alapján, hanyadik fejezet alapján vagyunk mi Isten népe a végidejében? Tizedik, igen, a tizedik fejezet, amikor mondja, ugye a könyvecskés történetre emlékeztek, és azt mondja, ismét profétálnod kell néked, sok népek, nemzetek, nyelvek és királyok fel, ugye 10-11 szerint. Tehát ez alapján a megbízás Isten maradék népének szól. Most térünk rá, hogy ugye van egy megbízás ennek a népnek, hogy profétálni kell, ugye 10-11 szerint, és ez a profécia nem más, mint az, amit Isten ennek az utolsó nemzedéknek adott, ugye a 14. fejezet szerint van ez az utolsó üzenet, de a megbízatást a 10. fejezet alapján kaptuk mi. És azt mondja, hogy Isten bizonyos értelemben őrökként és fáklyavivőként állította a világba a hetednapi adventistákat. Rájuk bízta a pusztuló világnak szóló utolsó üzenetet. Isten igéjéből csodálatos világosság árad rájuk. A legkomolyabb és legjelentőségteljesebb munkát bízta rájuk. Az első, a második és a harmadik angyal üzenetét. Nincs ennél fontosabb munka. Isten népe ne engedje, hogy bármi más lekösse a figyelmét, írja Ellen White a gyülekezeteknek szóló bizonyságtételekben. És engedjük mi, hogy sokszor más kösse le a figyelmünket, mint gyülekezet? Hát ugye azt hiszem, hogy magunkra ismerhetünk benne, tehát igen. Ha tovább megyünk, akkor meglátjuk a hármas angyali üzenetnek a lényegét. Mielőtt ezt megtesszük, ugye Ellen White azt mondja, hogy ennél fontosabb üzenet nincs, amit nekünk hirdetnünk kell. És az a kérdésem, hogy mégis hirdetjük mi ezt úgy az embereknek, ahogy tudjanak ők róla, akik körülöttünk vannak. Akik körülöttünk vannak, azok tudják-e azt, hogy mi az az üzenet, amit mi hirdetünk. Ugye, ha mi nem szólalunk meg egy szót sem, akkor honnan tudják meg, hogy mi az az üzenet, amit hirdettünk. Egy picit becsapósan fogalmazok, de nem azért, hogy becsapjanak, csak ha nem szólalunk meg egy szót sem, akkor honnan tudják meg az emberek, hogy mi ez például az első angyali üzenet, amit mi hirdetünk. Miről szól az első angyali üzenete? És imádjátok azt, aki mit csinált a vizekor? Teremtett. Kit imádjunk? Imádjuk a teremtőt. Ezt hogy tudjuk a világnak bemutatni úgy, hogy közben egy szót sem szólunk? Nem csak a jelenünk, egy konkrét cselekedetünket. Pontosan, hogy elmegyünk szombaton a gyülekezetbe, és nem dolgozunk szombaton. Nem megyünk moziba a szombaton, nem megyünk a születésnapi bulira a szombaton, nem megyünk a neked. De a világnak nem természetes. És ha gondoljátok, ha nem, Az egyik legnagyobb missziónk az első angyal üzenet hirdetésében az, hogyha a világ számára látható módon mi a szombatot szentnek tartjuk, és ezt látják is az emberek rajtunk. Igaz? Tehát nem kell nekünk feltétlen mindig beszélnünk, hanem nekünk azt élnünk kell, és ezt nagyon sok embernek idővel majd a szemét fogja szúrni, hogy úgy mondjam, és bosszantja, és felhergeli, hogy mégis ez hiába van az, hogy azt mondják, hogy most már vasárnap bezárjuk az üzleteket, tessék menni szombaton vásárolni, igaz? Mi szombaton mégis Isten tiszteletre megyünk, és nem a nagy bevásárlást végezzük. De, és ez előbb-utóbb ingerlékenységet fog kiváltani az emberekből. A hármas angyali üzenet, első angyal üzenete, az a felhívás, hogy az emberek a teremtőjükként tiszteljék Istent. Megtaláltad? Automatikusan magába foglalja azt a kötelességet is, hogy azt a napot ünnepeljék, amit teremtői tettének a tiszteletére alapított. A teremtmények nem tisztelhetik teremtőjüket, ha közben elutasítják a szombatot, a 7. napját, megszentelésre vonatkozó parancsot, amit maga Isten különített el, mint teremtői cselekedetének emlékművét. Tulajdonképpen ez a másik dolog, amire nagyon fölhívhatjuk az emberek figyelmét, ha meg sem szólalunk, csak a szombatot szentnek tartjuk a gyakorlatban is, mégpedig a vasárnap helyett ugye a szombat, tehát egyik a vasárnap szentségének ugye a megkérdőjelezése az, amit ezzel a cselekedetünkkel teszünk, de mi a másik? Mi a másik népszerű tan, amit ezzel mi megkérdőjelezünk, illetve elutasítunk?
Az evolúció.
Az evolúció, pontosan. Hát ma már szinte nem találunk olyan embert, hívő, hitetlen, legyen az magát hívőnek valló, vagy akár hitetlen, ugye, aki ne az evolúcióba hinne. Igaz? És nekünk azt mondja...
Pápa is.
Igen, már a pápa is kimondja. Így van. A végső próbatétel idején, ott az első bekezdés alján, vagyis a második bekezdés alján, bocsánat, végső próbatétel idején éles határvonal fog húzódni Isten szolgái között, és azok között, akik nem szolgálják őt, és mi lesz ez az éles határ? Nézzétek meg az előtte levő mondatot. A hűség nagy próbája a szombat lesz, mert az igazságnak ez különösen vitatott pontja. Nem győzzük hangsúlyozni itt az imaheti anyag alapján, mennyire fontos nekünk az, hogy a szombatot hűségesen megszenteljük. És azt írja, egyszer itt volt az Evődi Péter, és mondta, hogy a Szentlélek kitöltésének, emlékeztek? Idézett egy Ellen White idézetet, hogy az egyik legnagyobb akadálya az, hogy nem végzünk reformációt a szombat még nagyobb megszentelése terén. Emlékeztek? Volt itt, nem olyan régen volt, és ő olvasta ezt az idézetet. Na most akkor nézzük a második angyali üzenetet, ez itt a második oszloknak a részén, felső részén találhatjuk. Ugye a második angyal üzenete a 14. fejezet 8. versében található, és ezt az üzenetet mikor kezdtük el hirdetni elejénk?
44.
1844-ben miért? Hogy mit utasítottak el az egyházak ebben az időszakban? Melyik volt az a konkrétan az a adventista hittétel, amit igazából mások nem hirdetnek, egyedi adventi igazság, amit hirdetünk, amit ezek az egyházak elvetettek, és innentől kezdve... Hát a szombat igazsága, de nem a szombat igazsága volt az első, hanem emlékezzetek, amikor a nagy csalódás reggele volt, tehát másnap reggele. És akkor mi volt az a tantétel, amit megmutatott? Igen, annak a végére, hogy az mit jelent? Így van, a szentély tanja, hogy most is te, hogy Jézus most hol van, és ez mivel jár együtt, hogy eljött a mi? Így van, tehát az, hogy már a vizsgálati ítélet idejében élünk, ezt én nem tudom, hogy más egyház tanítana. És ugye amikor a nagy csalódás után rájöttek arra, hogy mi is a helyes magyarázata ennek a 2300 éves profécia végének, akkor az egyházak ezt mind elutasították, és ekkor vált véglegessé az, hogy el kellett hagyniuk ugye ezeknek a kigúnyolt, csalódott embereknek az egyházakat, és innentől mondja azt, hogy leomlott Babilont, hogy már Babilonban vannak. Babilon tehát, ahogy írja is, azok az egyházak alkotják, amelyek a középkori egyház által továbbadott teológiai tévedéseket tanítják. Ugye mind a szombat, mind az ítélet tekintetében, mind egyéb területen, de különösen ennek az ítéletnek az elvetése volt az, ami elindította az advent mozgalmat. Aztán, tehát a 2300 éves profécia magyarázata. Nézzük a harmadik üzenetet. Ugye, ahogy kezdtem, különösen azt kérte Ted Wilson, hogy ezt a harmadik üzenetet hirdessük. Mi is ennek a harmadik üzenetnek a lényege? Mi is annak a harmadik üzenetnek a lényege? Nézzük meg a jelenések könyve 11.
Imádja fele, hogy annak képét, bélyegét felveszi a trónokára vagy kezére.
Igen, az is. Így van. Pontosan, tehát tulajdonképpen itt megint mire hívja föl a figyelmet? Nem ugyanarra, mint az első angyal üzenetében? Hogy eljön az ítélet, igaz? És aki iszik a haragborból, annak van egy ítélete, igaz? És az ítélet pedig az, hogy örök halál. És azt mondja a harmadik angyal üzenet, hogy hogyan lehet elkerülni az örök halált, hogyha az utolsó időben.
A legeslegutolsó időben,
a harmadik.
A legeslegutolsó időben csak
aztán egész fedelőben.
Tessék? Nem veszed föl. Így van. És mit nem kell szabad fölvennünk? Mondd.
A fenevad.
Mondd, Gyula.
Hát az Isten.
A fenevad bélyegét nem veszem föl, és mit veszek föl? Az Isten pecsétjét. Ugye ezt úgy fogalmazta meg annó Lauel, hogy egy Szentlélekkel betöltött szombatünneplő keresztény valójában hordja Isten pecsétjét. Nem tudom, emlékeztek el a megfogalmazása, de az fogja valóban hordani Isten pecsétjét, aki a Szentlélekben teljes lesz, és megtartja a külső, tehát nagyon fontos, hogy azt mondjuk, hogy a külső nem számít, dehogy nem. Nekünk külsőleg is be kell mutatnunk azt, amit belül hiszünk. Tehát a legevidensebb módja itt a hármas angyali üzenet alapján, hogy továbbra is Isten népe a szombatot fogja ünnepelni, még akkor is, hogyha a 13. fejezet alapján, jelenések 13 alapján mivel fognak fenyegetni bennünket?
Halállal.
Igen, börtönnel, először gazdasági bojkottal, aztán börtönnel, majd halállal. Így van. És gyakorlatilag a fenevad bélyege, vagyis egy olyan nap megünneplése, ami nem a hetedik napi szombat, olyan intézmény, ami egyértelműen a fenevad tekintét és hatalmát bizonyítja. Egy világszéles egyház vakmerően dicsekszik azzal, hogy az Isten által a teremtéskor alapított hetedik napi szombatot, mint pihenőnapot megváltoztatta vasárnapra. Más egyházak azzal magyarázzák a vasárnap ünneplést, hogy Krisztus feltámadásának emlékére teszik. Egyik kitétel sem szerepel a Bibliában, sajnos ennek következtében megszűnt Isten, mint teremtő tisztelete. Ugye ennek a hatása, ennek az Isten népe, amikor hangos kiáltással fogja ezt az üzenetet hirdetni, ennek azt írja, hogy döbbenetes lesz a hatása. Az emberek oda fognak, tehát lesz egy olyan történelmi időszak, amikor azt írja Ellen White, hogy meg fog dicsőjélni Istennek ez az üzenet, tehát egy ilyen mélységes, egy ünnepélyes üzenet, és az emberek ott szinte tehetetlennek fogják érezni a hatalmas munka következtében magukat, de végül győz az, hogy egy ellenséges érzülettel rátámadnak Isten népére. Azt olvashatjuk róluk a döbbenetes hatás utolsó részében lévő üzenet. Lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, valamint Isten népe, hogy hirdessék a menny üzenetét. Csodálatos dolgok fognak történni, betegek meggyógyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik. A föld lakóinak el kell dönteniük, hogy ki mellé fognak állni. Ezt Ellen White írja a Nagy Küzdelem című könyvében. És így itt a jövő előttünk. Mindnyájan, akik tanuljuk Dániel és Jelenések könyvét, láthatjuk, ahogy írja, hogy ilyen izgalmas jövő vár ránk. Miközben Isten művének befejező szakaszában részt veszünk ebben a munkában. Isten valami szokatlanra készít fel most bennünket, ami hamarosan be fog következni. A Szentlélek kitöltésére és a késői esőben, ami által megújulunk, és készek leszünk bátran hirdetni ezeket a lenyűgöző üzeneteket. Mi volt az első pont a Jelenések 21:8-ban, hogy kik maradnak ki utoljára? Legelőször?
Gyávák.
A gyávák. Figyeltétek, és itt azt mondja, hogy készek leszünk bátran hirdetni ezeket a lenyűgöző üzeneteket. Isten átalakítja azok szívét, akik hallják ezt a csodálatos üzenetet, és akiknek meg kell hozniuk a döntést Krisztus mellett. Milyen kiváltság hirdetni a prófétai üzenetet, és alázatosan kérni Istentől a megújulást és a reformációt a Szentlélek hatalma által. Üzeni most nektek, meg nekem, Ted Wilson, a generálkonferencia elnöke. A kérdés csak az, készek vagyunk-e mi erre? Mi, akik hisszük ezeket a proféciákat, vajon készek vagyunk-e megosztani másokkal a megkülönböztető jellegű profétikus hármas angyali üzenetet? Ugye sokszor van itt a magyarországi egyházon belül is ilyen, hogy hát nem kéne olyan élesen hirdetnünk, nem is kéne talán úgy kezdenem. De itt most azt mondja Ted Wilson felhívása, de ez teljesen megegyezik Isten igényének az üzenetével is, hogy nekünk nagy hangon a hármas angyali üzenetet hirdetnünk kell. Készek vagyunk-e engedni, hogy Isten felhasználjon a földi történelem utolsó napjaiban arra, hogy szeretettel és erőteljesen hirdessük Isten megváltásának, szeretetének és ítéletének utolsó üzenetét. Tudjátok, amikor volt a rendszerváltás. Emlékeztek, 1989. És akkor jött ezek a nagy politikai mozgások, ugye ledőlt a berlini fal, a Szovjetunió, a magyarországi nagy változások, ilyen lavinaszerűen, és akkor egyszer mondta egyik ismerősünk, hogy figyeljetek gyerekek, ma micsoda történelmi időben éltek. És nekem ez jutott az eszembe, hogy nemzedékek és évezredek óta vágytak ebben az utolsó időben élni. Ugye? Ellen White szeretett volna ebben az utolsó időben élni. És mi meg most itt vagyunk. Vajon mi ezt valóban úgy értékeljük, mint a 6000 éves történelemnek ennyire kiváltságos népe lehetünk.
Tessék. Mindenki saját maga kell érezze ezt a nagy felelősséget, hogy a hármas angyali üzenetnek az időszakában élünk, és hogy ezt ott, ahova helyezett az Isten, azt el tudjuk mondani.
Igen. Köszönöm. Befejezésül hadd olvassam el az utolsó részt. Ha szeretnéd, ott még menjél egy picit lejjebb, és ott, igen, az utolsó bekezdés a láb alján. Ha szeretnéd alázatosan átadni magad az Úrnak, aki ihlette Dániel és Jelenések könyve íróit, aki adta a hármas angyali üzenetet, és aki arra hív, hogy újulj meg általuk, és hirdesd azokat, akik képes üdvözíteni téged igazságának hófehér ruhája és megszentelő hatalma által, hogy egyre inkább hasonlíts ő hozzá, ha szeretnéd kérni őt, hogy használjon fel téged a prófétai üzeneteinek hirdetésére, a föld történelmének ebben a jelentőségteljes végidei órájában, akkor arra kérlek, hogy most, amikor e sorokat olvasod, bárhol vagy is, hajtsd meg a fejedet, kötelezd el magadat Jézus Krisztusnak, és kérd őt, hogy újítson meg téged az erőteljes hármas angyali üzenet megértésé és elfogadása által. Ezután pedig adjon neked bátorságot és erőt, hogy oszd meg ezeket az elképesztő üzeneteket a világgal. Jézus nem sokára jön. Hát azt gondolom, hogy tegyük ugyanezt, amit itt javasol, Wilson testvér, hajtsuk meg magunkat, és aki érzi azt, hogy imával szeretne Isten felé fordulni, az tegye meg, és az záró imádságot én mondom. Köszönöm. Mennyei jó atyánk, hálával megköszönjük neked, hogy te adod az imádság lehetőségét, hogy most együtt fordulhatunk hozzá. Köszönjük, Urunk, a figyelmeztetést, hogy szeretnéd, hogyha végre fölébrednénk, és teljes odaadásunkkal és teljes életünkkel hirdetnénk a hármas angyali üzenetet. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt megteszed testvéreink által is. Köszönjük, hogy te most adtad ezt az evangelizációs sorozatot is a Ricsivel, minek pontosan ez a témája, kérünk, áld meg az ő szolgálatát, ad, hogy sokan jöjjenek az emberek, akik vagy sokan hallgassák, akár otthonról is, akiknek fontos, hogy meghallják a végső üzenetet. Kérünk, Urunk, segítsd, hogy ahogy te várod tőlünk, hogy hangos kiáltással szóljuk, és bátran kérünk, adj bátorságot, adj nekünk erőt és kitartást. Köszönjük ezt a rendkívüli kiváltságot, hogy a Föld történelmének ebben a nagyon különleges időszakában élhetünk. Kérjük szépen az egész népedet, te tisztítsd meg, erősítsd meg a gyülekezeteket, és engedd, hogy a sátán elleni küzdelem a te szent lelked által, a te erőd által eredményes legyen mindannyiunk életében. Kérjük, áld meg bizonyságtevő lelkülettel a te egyházadat, az egyház vezetőit, a területek vezetőit, a lelkészeinket. Kérünk segítsd, hogy ne a kényelmet nézzük, ne azt, hogy nekünk milyen bajunk származhat a nyílt beszéd, hanem azt lássuk, hogy milyen beszéd, bajunk származhat abból, hogyha nem szólunk nyíltan az embereknek, és ha nem cselekesszük azt, amit te kérsz tőlünk, hogy világosan lássák az emberek a mi szombatünneplésünkből is, akármi lesz, úgy mint Dániel, mi is kitartunk a mi szombatünneplésünk és a te imádatod mellett, mint teremtő imádata mellett. Jézus nevében kértük mindezt. Amen. Úr pedig így szólt hozzánk, hogy bizony hamar eljövök, bizony jövel Uram Jézus. És kívánom azt, hogy ne legyen köztünk senki, akinek majd így szólnak, hogy ti tudtátok, és miért nem mondtátok. Adja az Úr, hogy senki nem mondja ezt nekünk. Amen.